Szeretettel köszöntelek! Az energia testünkben való képzeletbeli utazás során elérkeztünk utunk hatodik, utolsó előtti állomásához, a homlokcsakra területéhez. Amikor a torokcsakráról átlépünk a homlok és koronacsakra síkjára, akkor a harmadik dimenzióból átlépünk a negyedik dimenzióba, és ez jelentősen kibővíti érzékelésünket. Ehhez az átmenethez azonban érdemes másként tekinteni mindarra, amit az életünk során megtanultunk. Ha ez sikerül, akkor kibontakozik teremtő erőnk és intuíciónk, s a felső, két szellemi síkon egy egészen új világgal találkozunk. Egy teljesen más világ befogadására válunk képessé. Két felső energiaközpontunk, a homlok és a koronacsakra, a szellemi világhoz, vagyis a legfinomabb világokhoz tartozik. Ezek a világok minden emberben ott kezdődnek, ahol az én, az ego véget ér. A szellemi világban létezik a legkevesebb korlátozó törvény. A gondolatainknak, a képzeletünknek ugyan kiszab határt. Ezért aztán ez a legszabadabb sík. Nem csak az ezotéria, hanem a kvantumfizika is azt állítja, hogy az anyag követi a szellemet. Vagyis gondolatainknak, szavainknak teremtő erejük, hatalmuk van. Te milyen életet teremtettél magadnak? Valószínűleg olyat, amilyen gondolatokkal éled mindennapjaidat. A szabadság, a szabad akarat és a hatalom miatt, így tehát ezen a legmagasabb síkon a legnagyobb a felelősségünk, és a legnehezebb a feladatunk. Homlokcsakránk fő témája az intellektus, vagyis az értelmi képesség, a koncentráció és a tudat fejlesztése, ugyanakkor az érzelmi intelligencia, a bölcsesség, a meditatív képesség és az intuíció, vagy hatodik érzék fejlesztése is. A tudat az agynak az a működése, amellyel a világot visszatükrözi, valamint az így megszerzett képzetek, fogalmak és élmények összességét jelenti. A tudatosság megfontolt, szándékos magatartás. Az intuíció ösztönös megérzést jelent, olyan tapasztalást, amit nem támasztanak alá fizikai törvények. Nagy kihívás a mai ember számára, hogy anélkül fogadjon el intuícióval szerzett ismereteket, hogy meg akarná, vagy meg tudná magyarázni azokat, és ezáltal elutasítson olyan dolgokat, amelyek az anyagi világ törvényeivel igazolhatók. Ám éppen ez a szépsége és nehézsége ennek a feladatnak, amit ezen a síkon lehet megtanulnunk. Összekötni a láthatót a láthatatlannal, a megfoghatót a megfoghatatlannal, a fizikai világot a szellemivel, a földit az égivel, az emberit az istenivel. A homlokcsakra energiái 35 és 42 éves korunk között lépnek előtérbe életünk irányításában. Az ezt megelőző 7 éves életszakasz végére kialakult megállapodottság és egyéniségünk szilárd struktúrába rendezettsége kezd meginogni, felbomlani. Életünk eseményei ebben a korban nem csak jelzik, hanem ki is kényszerítik a változást. Az életút feléhez közeledve a leggyakoribb reakciónk az ellenállás és a tagadás. Óriási lázadást törhet fel bennünk önkorlátozásainkkal szemben. Elveszíthetjük álmainkat, ideáinkat, vagy eddigi spirituális irányunkat. Ilyenkor életbevágóan fontossá válik a múlttól való elszakadás, valamint morális és filozófiai nézeteink újragondolása. Ezekben az években a változtatás iránti vágy és a nyugtalanság gyakori életérzések. Az életcél átmeneti elhalványulása jelzi, hogy újra kell fogalmazni a céljainkat. Ha életünk ezen új, érési ciklusában nem szentelünk kellő figyelmet lelkünk sürgető üzeneteinek, akkor kemény valóságot kell megtapasztalnunk. A folyamat másik kísérő tünete az öregedéstől és a haláltól való beteges félelem. A biológiai leépülés, amely ebben az életkorban nyilvánvalóan elkezdődik, lesújtó és ijesztő azok számára, akiknek az életét eddig csupán felületes értékek irányították. Belső sürgetésként jelentkezve elindíthatja náluk az élet értelmének kutatását, és ellenállhatatlan kényszert éreznek arra, hogy feltárják lelkük legrejtettebb titkait. Ennek a folyamatnak, amit az emberi végesség, vagyis a halál gondolata megérint már, természetes velejárója a gyász, a nosztalgia és az örökre elveszett lehetőségek számbavétele. A gyász, ami a következő életszakaszba való áthaladás rítusa, szükséges és egészséges is, hiszen valami valóban meghalt. Ismét fel kell hát tennünk a kérdést. Mi is valójában az életünk célja? Magának a célnak nem feltétlen kell megváltoznia, ám a mód, amellyel egyre közelebb kerülünk hozzá, egészen biztosan változik. A változás részét képezheti elkötelezettségünk megszilárdítása is, de csak akkor, ha kötődésünk tárgya továbbra is alkalmas az életcél betöltésére. Ha eddig folyamatosan megtagadtuk saját természetünket, ebben a szakaszban az haragvó, bosszúálló fúriaként támad ránk, s hamis alapokra rendezett életünket romlásba döntheti. Nagyon fontos hát ebben a korban felülvizsgálni az életünket, hogy tisztán lássuk, természetünk mely vonásai maradtak érintetlenül, vagyis eddigi utunk során melyeket nem fejlesztettünk. Erőfeszítéseink bőségesen megtérülnek, ha felismerjük, hogy az őszinteség és a személyes integritás ösvényét követve vállalhatjuk csak fel felelősségünket önmagunkért. És így támogathatjuk az önmagunkon túlmutató közösségi értékeket. A változtatásnak a célja az, hogy a küzdelemben megtanuljunk még kreatívabban reagálni a bennünk uralkodó feszültségre. Ha felfedezzük, hogy valóban vannak belső kincseink, amelyekkel eddig még semmit sem kezdtünk, akkor hamarosan felbukkannak az új én kifejeződésének lehetőségei. Vegyük most sorra, hogy melyek azok az életfeladatok, amelyeket a homlokcsakra szintjén sajátíthatunk el. Hajj meg, mielőtt meghalnál, tanítják a szufi bölcsek. Ez pedig azt jelenti, hogy ne azonosuljunk az énünkkel, a képességeinkkel, sem az intuíciónkkal, gyengeségeinket pedig ne vegyük túl komolyan. Az ént, a karaktert és az egyéniségünket is fel kell adnunk ahhoz, hogy szabaddá váljunk. Ahogy Vörös Sándor mondja, bonts szét személyedet, és beléd tódul a világ. Bonts szét a személyeddé vált világot, és beléd tódul a teljesség. A klasszikus hindu felfogás szerint a homlokcsakra a lélek székhelye. Ezen a szinten észre kell vennünk felsőbb, bölcsebb énünk irányítását, amely az önmagunkért való felelősségre emlékeztet. Általában túl gyors tempóban élünk ahhoz, hogy érzékeljük intuíciónk üzeneteit. Ezért előbb lassítanunk kell, vagy legalábbis szüneteket kell tartanunk ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessünk hatodik érzékünkkel. A homlokcsakra jelentése tekintély, parancs, korlátlan hatalom. Szanszkrit neve annyit jelent, mint észlelni, tudni, ellenőrizni. A látható világ érzékelésére a fizikai szemünk az eszköz. Vele látjuk a múltat és a jelent. A homlokcsakra, vagyis a harmadik szem, más, elvontabb képességet ígér. Azt, hogy intuitív módon tapasztalhassunk meg olyan dolgokat, amelyekről fizikai úton nem nyerhetünk benyomást. A harmadik szem előtt feltárul a jövő. Úgy is mondják, hogy a harmadik szem a lélek látószerve. Ez az energiaközpontunk a tudatosság magasabb szintjével áll kapcsolatban, amely arra emlékeztet bennünket, hogy minden, amit látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk, kezdetben nem más, mint belső látomás. A csakra légies természetét a fény jelképezi. Fizikai értelemben a fény behatol a szemünkbe, és agyunkban képekké alakul. Ezoterikus értelemben az intuíció úgy tör be az elménkbe, mint egy fénysugár, és belső képzetet hoz létre. Az intuíció tehát olyan, mintha egy-egy pillanatra megvilágosodnánk. Segítségével átlépünk az anyagi világon túli, transzcendens birodalomba, és megnyitjuk magunkat az intuitív látás és tudás felé. Ezáltal csatlakozhatunk a határtalan, kozmikus tudáshoz, és magunk is hozzáférhetünk azon válaszokhoz, amelyeket eddig másoknál, guruknál, terapeutáknál, mentoroknál vagy asztrológusoknál kerestünk. Múlt, jelen és jövő ismerőjévé válunk. Itt már megszűnik az időhöz kötöttség. Magunkban és másokban is felfedezzük az isteni lényeget. Képessé válunk megérteni a kozmikus tudás belső természetét. Többé már nincs megfigyelt tárgy, és nincs már többé megfigyelő. Elérjük az önmegvalósítást. Az vagyok én, és én vagyok az. Minden és mindenki vagyok. Tudatosodik bennünk, és felismerjük azonosságunkat az isteni önvalónkkal. Most vegyük sorra, hogy a homlokcsakra milyen feladatokat lát el testi-lelki működésünkben. Ez az energiaközpontunk a két szemöldökünk között, ám annál kissé följebb, a homlokunkon található. Hozzá tartozó testrészek és szervek, az agy, az arc, az orr, a szem, a koponya alap és az agyalapi mirigy. Ez utóbbi karmesterként irányítja a test hormontermelését. Ez pedig azt jelenti, hogy a homlokcsakra tisztítása, gyógyítása jótékony hatást gyakorol szervezetünk teljes hormonális működésére. Hogy a csakra rendszeren átvezető utazásunk majd élvezetes és sikeres legyen, jó, ha tudjuk, hogy homlokcsakránk működési zavara mi mindenben nyilvánulhat meg. Emlékezzünk csak, a csakrákkal való foglalkozás elindítja az energiaáramlást fölfelé, a következő csakrához, és így haladva egyre följebb, egyre nagyobb önismeretre, tudatosságra és bölcsességre tehet szert. Induljunk hát! Most olyan kérdések következnek, amelyek szoros kapcsolatban állnak a homlokcsakra működésével. A válaszaidból következtethetsz majd, hogy mennyire kiegyensúlyozott ennek a csakrádnak az energiaáramlása. Magadnak őszintén válaszolhatsz, ítélkezés, szégyenkezés nélkül. A nyertes egyedül te leszel. Tisztában láthatod, és felfedezheted, hogy milyen gondolatokkal nehezíted az életedet. Megértheted, hogy miért nem működik valami jól az életedben. A változtatásra pedig egyedül neked van jogod és lehetőséged, ám annak a felelőssége is a tiéd. Jöjjenek hát a kérdések. Kétszer hallod majd ezeket egymás után, hogy ezáltal válaszaid őszintébben a lelked legmélyéről születhessenek. Túlságosan logikus vagy dogmatikus a gondolkodásod? Túlságosan logikus vagy dogmatikus a gondolkodásod? Fontos számodra a tekintély? Fontos számodra a tekintély? Túlságosan fegyelmezett vagy? Vagy épp ellenkezőleg, túlságosan fegyelmezetlen? Túlságosan fegyelmezett vagy? Vagy épp ellenkezőleg, túlságosan fegyelmezetlen? Vállalod-e a felelősséget saját életed alakításáért? Vállalod-e a felelősséget saját életed alakításáért? Könnyen lehet téged manipulálni, befolyásolni? Könnyen lehet téged manipulálni, befolyásolni? Saját magad hozod meg a döntéseidet? Saját magad hozod meg a döntéseidet? Nyíltan is felelősséget vállalsz a döntéseidért? Nyíltan is felelősséget vállalsz a döntéseidért? Könnyedén tudod-e a figyelmedet egy dologra fókuszálni? Könnyedén tudod-e a figyelmedet egy dologra fókuszálni? Képes vagy-e hosszabb ideig egy dologra figyelni? Képes vagy-e hosszabb ideig egy dologra figyelni? Könnyen tanulsz? Könnyen tanulsz? Van-e elég csend az életedben, hogy meghalld az intuíció csuttogását? Van-e elég csend az életedben, hogy meghalld az intuíció csuttogását? Figyelsz-e a megérzéseidre? Figyelsz-e a megérzéseidre? Bízol az intuíciódban? Bízol az intuíciódban? Van-e bátorságot követni a megérzéseidet? Rájuk mersz-e hagyatkozni? Van-e bátorságot követni a megérzéseidet? Rájuk mersz-e hagyatkozni? Szoktál-e befelé figyelni? Magadba tekinteni, ha életed valamilyen kérdésére keresed a választ. Szoktál-e befelé figyelni, magadba tekinteni, ha életed valamilyen kérdésére keresed a választ? Bízol-e saját képességeidben? Bízol-e saját képességeidben? Tudod-e biztosan, hogy mi az élet feladatod? Vagy hogy mi az, amiben változnod, fejlődnöd kell, amit meg kell tanulnod? Tudod-e biztosan, hogy mi az életfeladatod? Vagy hogy mi az, amiben változnod, fejlődnöd kell, amit meg kell tanulnod? Tudsz-e önfeledten nevetni, még saját magadon is? Tudsz-e önfeledten nevetni, még saját magadon is? Tudsz-e igazán szíved mélyéből sírni, akár örömödben, akár bánatodban? Tudsz-e igazán szíved mélyéből sírni, akár örömödben, akár bánatodban? Gyakran bizonygatod-e, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy te gondold vagy látod? Gyakran bizonygatod-e, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy te gondolod vagy látod? Felismered a gyenge pontjaidat. Felismered a gyenge pontjaidat. Vannak-e látással kapcsolatos gondjaid? Vannak-e látással kapcsolatos gondjaid? Könnyű-e belátnod, például ha tévedtél, vagy ha elrontottál valamit? Könnyű-e belátnod, például ha tévedtél, vagy ha elrontottál valamit? Vannak-e rossz álmaid? Vannak-e rossz álmaid? Fejfájós vagy migrénes vagy-e? Fejfájós vagy migrénes vagy-e? Sokszor elkap a nátha? Sokszor elkap a nátha? Kérdések kapcsán érintve érezted magadat, ott bizony érdemes változtatni, hogy ebben a csakrádban is harmonikussá váljon az energia áramlás. Azonban semmi sem hullik közülünk, az eredményekért dolgoznunk kell. Ha nem oldjuk meg a megelőző szintek, az alsóbb csakrák tanulási feladatait, akkor nem érhetjük el a legmagasabb tudati szintet. A kérdések kapcsán biztosan számodra is kiderült, hogy a csakrák alul vagy túlműködése más-más viselkedésben nyilvánul meg. Ha pedig egy bizonyos viselkedési fajta túl gyakori, akkor idővel az már személyiségjeggyé válik. Minden csakra összefügg a személyiség egy bizonyos kifejezési formájával, ami egyúttal az adott élekornak, esetben a 35 és 42 éves kor közötti időszaknak a fő tanulási feladatát is bemutatja. Az egyik személyiségtípust okoskodónak nevezhetnénk, de ide tartoznak azok is, akik maximalisták, azok is, akik mindent ellenőrizni akarnak, vagyis nem képesek elfogadni mások emberi hibáit, és éppen ilyen könyörtelenek önmagukhoz is. Az okoskodó az, aki mindig mindent racionálisan megmagyaráz. Csak és kizárólag azt hiszi el, ami tudomásosan bizonyított. Az ilyen embert szigorú logika és az elfogadott hagyományokhoz való ragaszkodó gondolkodás jellemez. Egyoldalúan, csupán az észszerűség alapján közelíti meg a világot. Ennek valószínűleg az az oka, hogy fél elhagyni a megszokott, az ismerős világot. Az ilyen típusú ember előbb-utóbb elveszti a kapcsolatot a realitással, vagy pedig túlzottan intellektuális beállítottságú lesz. Ennek az a következménye, hogy leértékeli az érzelmeket. az érzelmi működésben is logikát keres. Szem elől téveszti azt, hogy az értelmi képesség szorosan összefügg az érzelmekkel. Ezen a síkon lehet megtanulnunk, hogy az intellektus és az érzelmek között nincs ellentmondás. A kettőt tiszta tudattá kapcsolhatjuk össze. Ezzel egy magasabb szintre jutunk, mint az intellektus, mint pedig az érzelmek területén. Számos ezoterikus irányzat szerint ez a fejlettebb érzelmi és szellemi központok aktiválását jelenti, ahol feloldódnak az ellentmondások. A homlokcsakrával való meditálás lehetőséget ad arra, hogy megtisztítsuk tudatunkat, és így egyszerre vegyük figyelembe intellektusunkat és érzelmeinket. A másik személyiségtípus a hiszékeny. Ő gondolkodás nélkül elfogadja azt, amit másoktól hall, befolyásolhatósága miatt pedig könnyen és gyakran kerül kellemetlen helyzetekbe. Gondolatai össze-vissza csaponganak, és nem tartozik erősségei közé a fegyelmezettség. És most hallgassuk meg, milyen az az ember, akinek kiegyenlítetten működik homlokcsakrája területén az energia. Az ilyen ember fegyelmezett. Mindig tudja, hogy mikor hallgasson a józan eszére, s mikor az ösztöneire, a megérzéseire. Ismeri az elmélet és a gyakorlat közötti különbséget, s tudja, hogy az igazán tehetséges ember sohasem könyvből éli az életét, hanem odafigyel a megérzéseire is. Pontosan tudja, hogy az élet nagy kérdéseire önmagában található a válasz. Karizmatikus, vezető egyéniség, ugyanakkor erősen intuitív. A világi dolgokhoz nem ragaszkodik már, az anyagi értékek számára már elvesztették fontosságukat. Fölismerte, hogy a harmadik szemcsakra bölcsessége olyan, mint a finom suttogás, amelyet nem lehet meghallani a hétköznapok hangzavarában. Ezért rendszeresen meditál és szemlélődik, továbbfejlesztve ezáltal kreativitását és intuícióját. Érdemes tudni azt is, hogy melyek azok a testi-lelki betegségek, amelyek a homlokcsakra egyenetlen működéséből következhetnek. Emlékezzünk a már tanultakra. Testünkben mindennek összhangban kell működnie ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak, tehát egészségesek legyünk. A felső két csakra különösen fontos a stressz kezelésében, mivel a stressz először a fejben születik meg. Sokszor aggódunk és izgulunk feleslegesen, és a sok aggódás miatt később már a legkisebb dolgok miatt is ingerülté válunk. Ha viszont rendszeresen foglalkozunk a felső két csakránkkal, akkor megőrizhetjük egyensúlyunkat, elkerülhetjük a negatív stresszt, és kihasználhatjuk a pozitívat. Ha egy magasabb síkról tudjuk nézni az élethelyzeteket, akkor a stressz automatikusan leépül, s vele együtt a felesleges félelmek is megszűnnek. A homlokcsakra minden zavarát a belátás és a felismerés hiánya, valamint a zavaros érzékelés jelzi. Ez vagy azért van, mert nem akarunk az intuíciónkra hallgatni, vagy azért, mert nem bízunk benne, nem bízunk saját képességeinkben, sem pedig a megérzéseinkben. A homlokcsakra leggyakoribb problémája a belső képek hiánya, amikor nem látjuk, hogy hogyan tovább, és nincs konkrét elképzelésünk a jövőnkről, az életünkről. A homlokcsakra működési zavarára visszavezethető betegségek közé tartozik a fejfájás, a migrén, valamennyi szem- és látás probléma, a nátha, mindenfajta meghűléses betegség, valamint az arc és homloküreg problémák. Mint már említettem, a homlokcsakra tanulási feladata közé tartozik, hogy az érzést és a gondolkodást összekössük az intuícióval. Ha ez sikerül, akkor megszűnnek a fejfájásaink. Persze, ha azok nem szervi eredetűek. A látással kapcsolatos problémák arra utalnak, hogy nem akarunk valamit meglátni, vagy belátni. Minden látászavarnál jó segítséget nyújtanak a homlok és köldökcsakrához tartozó meditációk. az arc melléküreg és homloküreg betegségek gyógyítására a meditáció mellett igen jó hatással van, ha sírással tisztítjuk meg az érzelmeinket. A könnycseppekkel olyan nagy molekulájú méreganyagok távoznak a szervezetünkből, ami semmi egyéb úton nem űrül ki. Tisztának és üresnek kell lennünk, hogy új célokat tűzhessünk ki magunk elé. Most vegyük sorra, mi mindent tehetünk azért, hogy ez az energiaközpontunk kiegyenlítetten működjön. A két felső csakránál, a szellemi síkon, a meditációs és tudati gyakorlatok, vagyis a gondolatok ellenőrzése és a vizualizációk hatnak a legerősebben. Ezen a szinten a test háttérbe szorul. Azt is mondhatjuk, hogy ezeken a síkokon az anyag követi a tudatot. Tehát testünk végrehajtja azt, amit elképzelünk. A homlokcsakra egészséges, harmonikus működésben tartásához például végezhetünk olyan testgyakorlatokat, amelyek kimondottan ezt a csakrát érintik. A légző gyakorlatok közül az a fajta légzés hat erre a csakrára, amikor a belégzés után légzésszünetet tartunk, és csak ezután fújjuk ki orrunkon a levegőt. A kövek és a kristályok közül minden ibolyakék, kékes bíbor vagy indigó színű kő, például a kálcit, a lápis lazuri, a zafír, a szadolit, a bíbor fluorit, az azurit, az ametiszt is alkalmas arra, hogy kiegyenlített működésre serkentse és tisztítsa a homlokcsakránkat. A színek, esetünkben az ibolyakék, a kékes bíbor vagy az indigókék szín gyógyító ereje is rendelkezésünkre áll. Nagyon egyszerű és hatékony eljárás a csakrák színekkel való aktiválása, mivel a színek rezgése egyúttal tisztítja és táplálja a csakrákat. Az ibolya, ami az utolsó látható szín a színskálán, a homlokcsakra rezgését hordozza. Az ibolya szín átmenetet képez a láthatatlan ultraibolya színhez, ahogy a harmadik szem is átvezet az érzékeken túli világba, s annak üzeneteihez. Az illóolajok és füstölők közül harmonizáló és tisztító hatással van rá például a jácint, a jázmin, az ibolya, a pacsuli és a muskotályzsája illatú. Talán a legcélra vezetőbb, ha felváltva, néha egyik, míg máskor a másik lehetőséggel élünk, figyelve arra, hogy testünknek, lelkünknek éppen melyikre van szüksége. Az egyik lehetséges és mindig könnyen megtehető, ha meditációval és pozitív, ösztönző, megerősítő gondolatokkal kapcsolódunk testünk csakráin keresztül önmagunkhoz. Ilyen meditációra hívlak a következő gyakorlatban.